Jó napot kívánok a kedves nézőknek! Némi szünet után folytatódik az űrkorszak című műsorunk, ami mindig nagyon izgalmas, mert hogy lássuk be, hogy ez az a téma, ami kisgyerekkortól egészen aggostyán korig mindenkit érdekel, mindenkit foglalkoztat. Kit azért, mert a tudományt szereti, ki azért, mert a fantasztikus filmeket szereti, ki azért, mert a romantikát szereti. Szóval mindenki megtalálja az űrben azt, ami miatt vágyik oda, vagy éppen ellenkezőleg, ami miatt nem vágyik oda. Én például nagyon félek a repüléstől, tehát én nem vágyom oda. Na de van olyan itt a stúdióban, aki ebben az országban mondhatom szerintem nyugodtan, hogy a legtöbbet, vagy az egyik legtöbbet tudja az űrvilágáról, Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Kezicsókolom, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Köszöntöm és a nézőket, hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek.
Vágjunk bele a közepébe, aztán majd visszamegyünk múltba, meg mindenhova, de ami szerintem a legjobban érdekli most a kedves hallgatókat és nézőket, hogy áll a magyar űrhajós kiválasztásának menete. Amikor én legutóbb kaptam információt róla, akkor 4 fantasztikus fiatalember volt még porondon.
Most még ugyanitt tartunk, mármint abban az értelemben, hogy még mindig 4 vannak, de még megpróbáljuk addig bent tartani mind a 4 jelöltet, ameddig egyébként szakmailag ez lehetséges, és minél későbbre halasztani azt a pillanatot, nyilván a program keretein belül a lehetséges legkésőbb időpontig, amikor a 4 majd a 2 ki kell választani, akik az Egyesült Államokban fogják folytatni a kiképzésüket. Nyilvánvaló ennek az oka. Egyrészt nagyon sokat tanulunk folyamatosan a program során, a szakemberek, akik részt vesznek ebben, másrészt pedig ez egy nagyon nehéz és fájdalmas döntés lesz, amikor ebből a 4 kiváló fiatalemberből csak 2-nek tudjuk azt a lehetőséget megadni, hogy folytassák a kiképzést. Úgyhogy amennyi gyakorlatot és feladatot még mind a 4 ember el tud végezni, annál ebeljebb vagyunk szakmailag.
Na majd beszélgetésünk második részében szeretnék sokkal bővebben beszélgetni róluk, meg arról, hogy mi mindenen kellett eddig keresztül menniük, mert egészen fantasztikus dolgokat próbálhattak már ki. Nem tudom, hogy mennyire élvezték, vagy nem élvezték, ez majd talán kiderül. De most menjünk vissza egy picit a KIH-hoz. Ugye, amikor én 10 éves voltam 1980-ban, egyszer csak megszakították a Magyar Televízió műsorát, és közölték, hogy Farkas Bertalan az űrbe megy. Na, azóta eltelt jó sok esztendő. És hát hogy jött az a bizonyos 2021, amikor megfogant az ötlet, hogy legyen egy második emberünk? Most Simonyi urat nem számolom ide.
Ez igazából már még egy picit még visszább kell menni. 2018-ig, amikor Szijjártó Péter miniszter úrhoz a külgazdaság és külügyminisztériumba került a területnek a koordinációja, és akkor, mint én miniszteri biztosként felvázoltam azokat a stratégiai irányokat, ahova esetleg Magyarországnak érdemes lenne fejlődnie, elindulnia, és miniszter úr nagyon nyitott volt ezekre az elképzelésekre, és ekkor már 2019-ben Sevillában az Európai Ürügynökség miniszteri találkozóján vagy értekezletén ő bejelentette azt, hogy Magyarország az emberes űrrepülés területén is vissza kíván térni oda, ahol már egyszer volt, tehát hogy képes arra, hogy embert juttasson fel ezekben a programokban a világűrbe, tehát emberes repülésbe vegyen részt az ország, és ekkor még csak a Roszkozmosz volt az egyetlen olyan lehetőség, ahol embert lehetett feljuttatni velük a nemzetközi űrállomásra. Ez azért volt így, mert 2011-ben az Egyesült Államokban a Space Shuttle programot leállították, és 2020-ig kellett arra várni, hogy újra legyen amerikai eszközzel, amerikai földről induló emberes repülési program. Úgyhogy mi 2019-ben ezeket a nemzetközi tárgyalásokat az orosz kollégákkal elkezdtük, de 2020-ban, amikor a Dragon Crew sikeresen debütált, és sikerült az amerikai képességeket is újra a nemzetközi palettán tudni, akkor megkezdtük velük is a tárgyalásokat, és így aztán az Axiom Space vállalattal közösen hajtjuk végre ezt a Magyar Nemzeti Kutatóprogramot. Ez azt jelenti, hogy egy hibrid modellt is elindítottunk ezáltal, amikor egy nemzeti kormányzati állami program magánvállalatokkal és az Európai Ügynökséggel közösen koordinálva valósul meg. Ez egy olyan új modell, ami ebben a 21. századi világban egyre gyakoribbá fog válni.
Menjünk vissza egy kicsit oda, amikor azt mondta, hogy Szijjártó miniszter úrnak elmondta, hogy milyen elképzelései vannak. Ha én lettem volna akkor a külgazdasági és külügyminiszter, Magyarország nagy szerencsére ez nem így történt, akkor nagy valószínűséggel azt mondtam, hogy Orsolya, hát És akkor ezt így most hogy egy nagyon értelmetlen kérdést tegyek fel. Tehát mi volt az az önbizalom önben, vagy mi volt az az elhatározás, ami egyáltalán azt engedtette, hogy elmerje mindezt mondani?
Az a helyzet, hogy egyrészt én tudom azt, hogy a magyar szakemberek, a magyar szakmai szereplők mi mindenre képesek, hogy a magyar egyetemeinkkel mekkora hatalmas tudás van ebben a szektorban is felhalmozódva, hiszen mi 1946 óta, Bay Zoltán kísérlet óta nézve is rengeteg programban vettünk és veszünk részt. Tehát a szakemberek számára a terület nem új, hanem folyamatosan jelen van.
Mi nem a Peter Sellers féle ordító egér vagyunk, hanem mindig volt valamiféle szakmai tudás.
Nagyon stabil tudás és háttér van az országban. Aha. Ugye ezt én azért mondhatom, hogy ismerem, mert az egész életemet ebben töltöttem el.
Na, majd ezt meg akarom kérdezni, hogy lesz egy űrkutató.
Igen, én mindig is ebben a terület, ezen a területen dolgoztam, és dolgozom most is. De ráadásul Szijjártó miniszter úr pedig egy olyan típusú politikus, akinek vannak víziói, és ezeket szereti is végigvinni, tehát van elképzelése, van olyan rálátása egy-egy területre, ahol meri azt mondani, hogy igen, mi erre képesek vagyunk. Úgyhogy, ha úgy tetszik, ő kifejezetten el is várja a munkatársaitól, hogy komoly javaslatokat tegyenek. És ehhez jön még az, hogy hiszen egy miniszter az még úgymond csak egy miniszter, de van mögötte egy kormány is, hiszen Szijjártó Péter ezt a javaslatot a magyar kormány elé tárta, és a magyar kormány meglátta és felismerte benne azt, hogy ez miért fontos egy olyan országnak, mint Magyarország. Ha tudás alapú társadalmat akarunk építeni, azt csak tudással lehet. A tudást itthon kell tartani. Ha úgy tetszik, a brain drain, az agyelszívás jelensége, az nem egy sorscsapás, az megfordítható, és válhat egy országban nyerességé, brain gain, hogyha olyan vonzó programokat mer egy ország felvállalni, ami a hazai szakembergárdát itthon tartja, esetleg még másokat is ide vonz a nemzetközi kutatók közül.
Tehát, ha jól értem, akkor ennek az a lényege, hogy a magyar fiatalok, vagy hát a magyar egyetemek nem egyfajta utánpótlás képzés Amerikának, meg Németországnak, meg mindennek, hanem éppen ellenkezők, lehet, hogy annak a 21 éves fiatal embernek, a ifjú hölgynek az a célja, hogy a magyar űrkutató programba bekerülhessen.
Így van, tehát fel kell tudnunk azt vállalni, amit más hasonló méretű országok is megtesznek. Most mondhatnék más 10 milliós országokat, vagy e körüli lakosságszámú országokat az Európai Unióból, Svédország, vagy Belgium, Csehország, Portugália, vagy Európán kívül például Izrael, mindegyik ilyen velünk egy létszám, lakosságszám arányosan az országnak a létszáma, és nagyon-nagyon komoly high-tech, és azon belül űr szektora van. És ők ezekben a programokban, ha úgy tetszik, már több mint egy évtizede a különféle területeken jelen vannak. Hogy létezik az, hogy mondjuk egy Csehország olyan bátran investál 10-20 éve már erre a területre, mi pedig, akikről egy magyar kutató után Kármán vonalnak van, Kármán Tódorról elnevezve a világűr határa, mi pedig fel sem merjük tételezni, hogy esetleg a magyar kutatók és szakemberek is megállják a helyüket. És ebben a kormányban az a szemlélet, a kormány általános megközelítése ezekben a kérdésekben, hogy igenis Magyarországnak és a magyar embereknek lehetőséget kell adni, hogy a tehetségüket akár itthon is kamatoztatni tudják, és ahhoz ide kell hozni ezeket a nagy programokat. Nyilván nem lehet monumentálisan túlvállalni magát egy országnak, de reális célokat érdemes kitűzni. És ez egy reális cél.
Ezt jó, hogy mondta itt a végén, mert pont erre akartam rákérdezni, hogy a nagyok között mi Magyarország nyilván sokkal kisebb lehetőségekkel minden szempontból. Milyen részfeladatokat tudunk vállalni egy olyan fontos ágazatban, mint az űrszektor?
Gyakorlatilag, és ezért is került jó helyre a külgazdaság és külügyminisztérium a terület, itt a nemzetközi együttműködésen van a hangsúly. Tehát egy akkora országnak, mint Magyarország, nem lehet olyan általános elképzelése, mint mondjuk egy Kína, egy Egyesült Államok, egy Oroszország, egy India. Nekünk mindig is a nemzetközi együttműködési térben kell megtalálnunk a saját szerepünket, ahogy tettük eddig is, és például az Európai Ürügynökség tagjaként szinte az összes fontos misszióban van valamiféle magyar szerepvállalás, részben az egyetemeink, kicsi cégek is már eszközöket fejlesztenek, építenek ezekbe a missziókba, vagy pedig a leérkező, a különféle tudományos adatok értékelés, kiértékelésében vállalnak nagyon komoly szerepet. Úgyhogy ez egy fontos irány, ahol van reális lehetőségünk. De azért a másik fele az, hogy egy teljesen újrarendeződő világnak vagyunk itt a szemtanúi. Egy második űrkorszakról, második űrversenyről szoktak már beszélni, ugye a hidegháború idejére datáljuk az első úgymond űrversenyt.
Azt egyébként kinyerte meg? Ahány cikket olvasok, mondják, hogy 5-1 az amerikaiaknak, 3-2 az oroszoknak, tehát
hát
nyert ott valaki?
Függ, ugye, mint az olimpia, kinyerte meg az olimpiát? Hát melyik sportágban? Úszás, futás, gerelyhajítás?
Aki nem bukott le a doppingvizsgán.
Hát, így van, akit a vada nem bukhatott le. Tehát magyarul itt is nagyon sokféle szempontrendszer szerint lehet értékelni azt, hogy most ténylegesen ki mit nyert meg. Például az első űrsétát az oroszok végezték el, ugye Leonov személyében, de az első ember a Holdon az egy amerikai volt. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, a Vénuszon orosz eszköz szállt le, mai napig ugye a Venera az egyetlen, amelyik le tudott szállni a Vénusz felszínére, de a Marson meg azt látjuk, hogy például az első helikoptert az amerikaiak építették, ugye most sajnos most ért véget a küldetésének a kis eszköznek, magyarul. Nem lehet egyértelmű aranyérmet hirdetni. És most ez még inkább így van. Tehát ami valaha a hidegháborús két blokknak a versenyének tűnt, a szovjet és az amerikai blokknak, az most kinyílt és globálissá vált. Az arab öböl államai, vagy az ázsiai országok, akár önjogon is, mondjuk például a Chandrayaan holdszondrára gondoljunk, egy indiai holdszonda teljesített nagyon sikeres küldetést a tavalyi év végén a hold felszínén. Nagyon sok szereplő lépett a képbe, és nagyon sokféle szintre lépett, komplexebbé vált maga az egész terület. Vannak olyan szolgáltatások, amiket ma már a világgazdaság sarokpontjaként vagy alapjaként emlegetünk, a globális kommunikáció, a hírközlés, a távérzékelés, földmegfigyelés, vagy a navigáció, aminélkül megállna a világgazdaság. Itt ugye a piaci szereplők is, és a kutatások is nagyon komplexé váltak, és vannak azok a nagy tudományos programok, amik például a Mars felé, vagy a mélyebb naprendszeri missziókba indulnak el, ahol szintén már nem lehet azt mondani, hogy csak egy amerikai, vagy csak egy orosz eszköz fog tudni valamilyen sikert teljesíteni.
Nem lehet, hogy eljön az akkor valamikor, most nem beszéltünk róla, de mondjuk a háborúkból kiesik az űrtechnológia, amely sajnos pont, hogy nem kiesik, hanem egyre jobban látjuk, hogy működik.
Ez nagyon nagy probléma, ugyanis, hát akkor erről beszéljünk őszintén. Ez egy úgynevezett kettős felhasználású területnek indult, és végig az is volt, és most is az. Azért az, hogy itt Werner von Braun neve az egyik, aki az amerikai rakétaprogramnak
igen, a... aki korábban a német rakétaprogram.
Hát az ő, a FAU 1, FAU 2, ugye? Tehát így ismerjük.
Amiket meg be is vetettek a világháborúban.
És kőkeményen katonai célokból. És ezek nyújtották azt a tudás alapot, amire aztán ténylegesen ugye az Apollo programban a rakétát, ugye a Saturn 5-öt rá tudta építeni az amerikai űrkutatás. De mondhatnám a radartechnikát, ugye Baj Zoltánék megmérik a Föld és a Hold távolságát radarjel segítségével. Na de a radart azt katonai célból fejlesztették ki. Tehát egyfelől már az első pillanattól a katonai háttér ott van. Másrészt ugye maga a Sputnik 1, 57, az nem csak békés kutatási célból volt fontos eredmény, mint az első ember alkotta tárgy a Föld körül, hanem a hidegháború kellős közepén egy kemény deklarációja volt a szovjet blokknak az amerikaiak felé, hogy ők képesek elérni a Föld körüli űrt eszközzel. És ugye az az eszköz sok minden lehet. És aztán ez folyamatosan jelen volt, sőt, egyre inkább jelen van. Az orosz-ukrán konfliktusban tisztán látszik az, hogy milyen jelentősége van például annak, hogy Elon Musk Starlink rendszerét ugye az ukrán alakulatok használni tudják a hadmozdulataikban. Úgyhogy sajnos nem, hogy csökkent volna ez a hatás, hanem egyre nőtt. És a nemzetközi fórumokon a világűr militarizálása ellen mindig deklarációt fogad el mindenki. Már a 67-es világűregyezmény bejelenti, hogy a világűr csak békés célra szabad használni. Ezek a deklarációk, és közben látjuk a valóságot. Ez egy nagyon komoly probléma. Az Európai Unió éppen ezért veszi most nagyon komolyan napirendjére a világűrrel kapcsolatos politikai, diplomáciai, regulációs kérdéseket.
Van az Európai Uniónak tényleges hatalma ezen a területen? Mert azért ott ugye Egyesült Államok, Kína mondjuk lehet, hogy kicsit nagyobb szóval bírnak Oroszország.
Hát mindenkinek annyi szava van, amennyit el tud érni, és amennyit érvényesíteni tud.
Tehát
és
ez diplomáciai is,
ez
nem csak haderő.
Ez egy kőkemény diplomáciai harc, vagy terület. És az Európai Unió, és Thierry Breton biztos felel ezért a területért, kifejezetten szorgalmazza, hogy az európai országok közösen erősítsék meg az európai közösségnek a szerepvállalását globálisan, és a világűr fenntartható használatától kezdve a védelmi biztonságpolitikai, vagy az űr forgalom irányítási, ugye space traffic managementként van a szakanyagokban nevesített területeken, az európai álláspontok legyenek artikuláltak és deklaráltak. Mert ha mi nem tesszük meg ezt, akkor majd el kell fogadnunk mások játékszabályait. Nyilván Kína, Oroszország, és hát az Egyesült Államok is a saját érdekei mentén próbál lépni. Az Artemis Accords nevű egyezmény vagy javaslat, amit az Egyesült Államok indított útjára, az például a hold és az egyéb naprendszerbeli égitestek használata az ott található erőforrások fölötti rendelkezésben, vagy akár abban, hogy a holdon definiálhatunk-e a bázisok, majdani bázisok körül biztonsági zónákat, proaktívan lép előre. Uh-huh. Az Európai Uniónak és az Európai Országok Közösségének kötelessége valamilyen módon a saját véleményét megfogalmazni.
Na, akkor térjünk vissza a Hunorhoz, aminek már az elnevezése is jó, mert egy pici szójáték is van azért benne.
Így van, nagyon fontos egy ilyen programnál, hogy mind nemzetközileg, mind a magyar léleknek érthető legyen, és hát ezért aztán úgy döntöttünk, hogy angolul ez a Hungarian to Orbit nevet kapta ez a program, ami egy elég egyértelmű érthető név a nemzetközi szakvéleménynek, viszont magyarul pont egy mitológiai hősnek a neve, Hunor. Ha belegondolunk, az Apollo program is ugye igyekezett egy olyan nevet találni, ami könnyen megjegyezhető, mindenki valamilyen mitológiai vagy kulturális fogalomhoz köti, és azért ez általános az űrkutatásban, hogy valamilyen hangzatos, de mégis azért a programot valamilyen módon leíró nevet találjunk. Úgyhogy örülök neki, hogy ez a név végül is az eszünkbe jutott, mert ez úgy érzem, hogy a magyar közönség számára is közelebb hozta a programot.
Ha jól olvastam, akkor 247 érdeklődő jelentkező volt, ennyien akartak magyar űrhajósok lenni. Hogyan kezd ilyenkor hozzá a szakértői csapat ennek a körnek a szűkítéséhez?
Hát még sokkal többen akartak volna, tehát amit a honlapnak a látogatottságában utólag adatokat, statisztikai adatokat láttunk, az az, hogy elég sok ezer megkeresés volt az oldalon, de föltölteni az adatait valóban ennyien 247-en merték megtenni, és ebből relatíve hamar aztán a pontszám, ugye itt egy teljesen független pontszám szerint próbálták a nemzetközi elfogadott pontszámok szerint próbálták a szakemberek a sorrendet felállítani.
Tehát először között. Volt egy teszt, ami...
Nem, legelőször ugye a beérkezett alapadatok, ugye amiben a végzettség, a reporvosi alkalmasság, tehát alap dolgok, az alapján muszáj volt ugye valamilyen standard szerint már sorba állítani jelentkezéseket, és elég hamar ebből 100 jelentkező volt az, akit elkezdtek tesztelni. Online teszteken is át kellett menjenek, aztán volt az Európai Ügynökséggel közösen rendezett személyes jelenlétet kívánó tesztelés is, Köln, Hamburg, 44 ember került be az Európai Ügynökségnek a látókörébe, a legjobb 44, és akkor ebből elég hamar lett 25, a 25-ből 8, és az egy nagyon nehéz pillanat volt, a 8-ból 4, tehát ez a 4 fiatalember. Egyébként az, hogy miért nincs köztük hölgy, ugye ez egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor megkapok.
Igen, mert ugye 4 férfi, olyan ki is írtam, ortopéd sebész, villamosmérnök, repülőgép tervező és fejlesztő mérnök. Érdekes, hogy magasugró atléta, súlyemelő egy sincs közöttük.
De mindegyiknek van sporthátterre is, tehát ők maguk sportolnak, van, aki professzionálisabb szinten, van, aki hobbi szinten, de mindenki sportolt és aktív közöttük. Nagyon-nagyon széles volt a jelentkezőknek a palettája, ami az általunk tudatosan kért irány is volt, mert mi azt szerettük volna, amit végül is el is értünk, hogy tényleg azt érezzék ezek a fiatalok, hogy most itt van a lehetőség, amire majdnem egy fél évszázadot várt az ország. Most tényleg bárki, aki úgy érzi, megpróbálhatja, elindulhat. És ezen a kalandos úton már az első lépés is egy óriási dolog ahhoz képest, hogy előtte ez lehetetlen volt.
Apropó, ugye föltette előbb saját magának a kérdést, aztán úgy nyitva hagyta, hogy miért nincs köztük nő a négyek között?
Nem tudjuk egészen biztosan, mert itt ugye nagyon, tehát itt teljesen sok fázisban teljesen anonim módon kódok alapján ment a válogatás. Itt nem lehet kvótákról beszélni, meg genderről közvetlenül. Nyilván azért az egy tapasztalat az űrállomáson, hogy a vegyes, koedukált személyzet az nagyon hatékonyan tud dolgozni, mert a problémák megközelítése, megoldása az mindkét nem logikáját igényli időnként. Elég arra gondolni, hogy mennyi feszültség tud egy ilyen kicsi, szűk, izolált helyen kialakulni, és bizony azért egy megközelítés mennyit segített, hogyha valaki mondjuk egy békésebb tárgyalást képes végigvinni a felek között, az segíteni tud, vagy a problémák megoldásában. De itt eleve körülbelül 16%-nyi hölgy jelentkezett, és ugye azért végig lehet azt gondolni, azért egy 20-25-30%-os belépési jelentkezési arány sokkal nagyobb esélyt tudott volna arra adni a hölgyeknek, hogy a végső négy között legyen legalább egy hölgy. Ezzel együtt nekem ez személyesen nagyon fáj, és én nagyon szeretném azt remélni, hogy ez nem egy egyszeri, vagy egy fél évszázadonként eljövő pillanat, hanem egy nagyon kalandos tevékenységnek az egyik első fázisa, és fogunk még tudni az egyre gyakoribb emberes űrrepülési missziókban szerepet vállalni, és remélem, hogy a következő akár egy nő lehet.
Én pedig remélem, hogy a reklám után folytathatjuk a beszélgetést Ferenc Orsolyával, és meg fogom majd kérdezni azt is, hogy mikor fog eldőlni, hogy ebből a négyből ki lesz az egy ember, aki följut az űrbe, úgyhogy a világért ne kapcsolják ki a rádiójukat. Ismételten köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat Hazafi Zsolt szerkesztő nevében is, én Eldézsi Zoltán vagyok, és továbbra is itt van velem Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztosunk. Hát mindjárt folytatjuk majd azzal, ahol befejeztük az előbb, hogy hogy áll a kiválasztás, de én most muszáj megkérdezem itt a második blokk elején, hogy hogy lett önből űrkutató? Mert a legelején azzal kezdtem, hogy ez egy olyan romantikus dolog, hogy mindenki azt szeretne lenni, vagy legalább szeretne följutni, de hát végül nagyon kevesen választják, vagy jutnak el ehhez a pályához.
Hát nekem, ha úgy tetszik, azért szerencsém volt, vagy erre voltam kicsit predesztinálva, mert édesapám is és édesanyám is Simonyi Károlynak voltak a munkatársai, és édesapám alapította 1961-ben az első dedikáltan űrkutatással foglalkozó csoportot, a Rakétatechnikai Tudományos Diákkört a Műszaki Egyetemen, amit hát Simonyi Károly professzor úr közvetlenül is segített, ő pedig Baj Zoltánnak a munkatársaként részt vett ugye a Holdradar kísérletben és sok másban is. Tehát mikor én megszülettem, addigra már ez egy, tehát édesapám is már teljes mértékben ennek szentelte a munkáját, és hát én nekem a kis ágyamból is két valódi rakétát nézegettem, amiket édesapám még építettek, nem volt benne akkor már hajtóanyag, de ez egy picit így meghatározta a gyerekkoromat. Aztán én mindenfélével, hát mint minden gyerek, mindenfélét kipróbáltam, meg érdekelt is, de nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy a most Trefort Ágoston akkor éppen egy rövid ideig Ságvári Endre gyakorlóiskolának a tanulójaként én olyan fantasztikus pedagógusok keze alá kerültem, mint a Honyek Gyula tanár úr, vagy Gerőcs László tanár úr, akik olyan élővé és olyan közelivé tették a matematikát és a fizikát, hogy az egyébként bennem meglévő ilyen reál tudományok iránti érdeklődés az szárba szökkent, és mai napig hálás vagyok nekik. És akkor el is indultam én is abba az irányba, hogy akkor villamos kar, mert hát a villamosmérnökség az egy elég általános tudást tud adni, és akkor az egyetemi évek alatt már bekapcsolódtam az édesapáméknak a csoportjánál a kutatásokba. Így aztán ott is ragadtam, de akkor már az ELTE-n, és a mai napig ott vagyok az ELTE-n, most már tudományos főmunkatársként, tehát tényleg az elmúlt 3 évtizedet azt én ennek a témának, az űrkutatás, űrtevékenységnek a körében töltöttem. A tudományos munkámat is a különféle magas légköri elektromágneses hullámterjedési jelenségeknek a matematikai megoldásával.
Úgy bologatok, mintha érteném, de egyébként nem.
Igen, tehát ez engem, ez a terület vonzott. De azért most mint miniszteri biztos kifejezetten arra törekedtem, azért indítottuk el a Unispace programnak nevezett programot, ami 17 magyar egyetemnek az együttműködésében született meg, és most még további egyetemek csatlakoznak hozzá, sőt nemzetközi partnerek is, amiben szeretnénk a fiatalok számára közelivé, elérhetővé, érthetővé tenni a területet, és nem csak a mérnökök, vagy a műszaki emberek számára, vagy a természettudományra foglalkozók számára, hanem az élettani, vagy társadalomtudományi szakemberek számára is, hiszen ez a szektor ma már olyan komplex, hogy itt a jogi, a gazdasági, a tudományos kérdések egyaránt napirenden vannak. Tehát jó lenne, ha könnyebben találnak meg a szektort.
Hát ehhez sok sikert kívánok önöknek. Én, mint bamba bölcsész, csak azt tudom, hogy V1-elő esperti, ennyit jegyeztem meg ebből a reál világból, bár édesapám éppen fizika-matek tanár volt. Egyébként nem rossz önnek az, hogy ugye miniszteri biztosként nyilván felügyel egy egész szektort. Ez egész embert kívánó munka. És említette az előbb, hogy már gyerekkorában részt vett kutatásokban. Nem rossz, hogy most nem tudott pepecselni a kis kísérleteivel?
Hát valamennyire tényleg eltávolodtam most a napi szintű kutatásoktól, bár hála Istennek, mivel most is tanítok az ELTE-n, ezért azért nem teljesen, de valóban picit most az aktuális koordinációs feladatokkal kell többet foglalkoznom, de megmondom őszintén, hogy ennek is nagyon örülök, mert ez a menedzsment munka, ez lehetőséget biztosít arra, hogy Magyarország szerepét egy picit előrébb tudjam vinni az Európai Ürügynökségben és egyéb területeken, és az a többi szakember számára egy óriási lehetőséget biztosít. Hát gondoljunk arra, hogy a KKM-nek a munkájának köszönhető, hogy az Európai Ürügynökségben Magyarország meg ötszörözte a kontribúcióját az elmúlt években, és ezek a pénzek nem maradnak ott, hanem visszatérülnek az egyetemeinkhez, a szakmai szereplőinkhez. Tehát ez egy óriási lehetőség, amit a szektor így kap, és ebben részt venni egy nagyon nagy büszkeség nekem is.
Egyébként szigorú tanár?
Azt hiszem, remélem, hogy nem. A hallgatók legalábbis azt mondják, hogy nem is szigorú szeretnék lenni, hanem azt szeretném, hogy amit mondok, azt értsék és szeressék. Szeretném hozzájuk közel vinni azt a területet, amiről beszélek, és hogyha valamelyik vizsgázónál ezt úgy látom, hogy nem sikerült, akkor azért mindig elsősorban magamban keresem a hibát. Ezt édesanyámtól hozom, aki szintén matematika-fizika tanár, illetve villamosmérnökként, ő oktatóként mindig így reagált, hogyha valamit ő nem, úgy látta, hogy a hallgató nem ért, akkor mindig úgy érezte, hogy ő nem mondta el jól. Úgyhogy az ember, én azt gondolom, hogy ha értek valamit, akkor azt el is tudom úgy mondani, hogy tényleg mindenkinek érthető legyen.
Hát azért, hogyha mégse sikerül, azért azt kívánom, hogy most ne szomorodjon el, nekem nem csak édesapám, még három matek tanár próbált elmagyarázni a szimbolikus logikát, a szívvalószínűség változó, meg többé, sosem értettem meg, úgyhogy van, amit nem lehet elmagyarázni, na de térjünk vissza a komoly témákhoz. Ugye ott hagytuk félbe a szünet előtt, hogy négy fiatal ember készül most arra, hogy följusson az űrbe. De amikor azt mondom, hogy fiatal ember, és megnézem az életkorokat, ugye fiatal embernél azt mondjuk 22, de ők mind 30 fölött vannak, tehát ezek szerint nem süvölvényeket kerestek feltétlenül.
Ugye feltétel volt a diploma. Az nyilván, ha BSC-ben gondolkodunk is, azért feltételezi, hogy azért, ha még valaki 18 évesen nekiáll, akkor is azért ez valahol 21-22 év. Az alsó határ. A tetejét pedig 40-nél húzta meg a program, mert nagyjából ez az, amit úgy lehet lefedni, hogy a legaktívabb generáció, és valóban azért inkább a 30-as korosztály, mert olyan szakmai tapasztalat, tudás kell, ami azért a tesztek során kiderül. Tehát azért itt hozzáteszem, ez az amerikai űrhajósoknál, vagy az Európai Ürügynökségi Válogatáson is azért ilyesmi arányokat láttunk, mert kell egy adott szakmai rutin is ezeknek a feladatoknak a teljesítéséhez, úgyhogy azért valahogy így magától is ez adódik. De azért egyébként azt látjuk, hogy ahogy egyre nő majd az emberes repülések száma, hiszen a Hold körül, illetve a Holdon állandó emberes jelenléttel tervez a szakma már a 2030-ig, de 2030 és 35 között mindenképp, ott nagyon sűrűn kell majd váltani a személyzetet, tehát az igény az űrhajósokra egyre nőni fog. Én azt gondolom, hogy a korosztály is lejjebb fog menni, tehát azért a 20 évesek is egyre többen fognak majd bekerülni.
Milyen képességek és milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valakinek egyáltalán esélye legyen űrhajóssá válni?
Nyilván mi egy kutatóűrhajósról beszélünk most, itt kell egy szakmai készenlét, felkészültség ahhoz, hogy a kísérleteket majd ott el tudja végezni. Kell egy jó fizikai kondíció, ami nem egyszerűen olyan, mint egy élsportoló, hanem egy komplexebb feladat, hiszen az űrrepüléshez kell megfelelő legyen a fizikum. Nem elég mondjuk, vagy nem az a legfontosabb, hogy a legnagyobb izomzattal rendelkezzen valaki, hanem az, hogy jól legyen elhelyezve a különféle izommennyiség. És a harmadik, de talán valamilyen szempontból a legfontosabb, az a mentális, pszichés állapot, ahol is nagyon fontos, hogy valaki nagyon stabil személyiséggel rendelkezzen, képes legyen önállóan, kreatívan is döntést hozni, de csoportban, csapatban működni, tudja azt, hogy mi az, hogy szabálykövetés, kicsi, izolált térben, nagyon nagy stressz szint mellett is folyamatosan tudjon jól teljesíteni, jól dönteni. Ez összességében egy olyan képet rajzol elénk, amit azért nem is mindig egyszerű a földi válogatásnál jól kiszűrni, hiszen igazából itt csak modellezni tudjuk a földön azt, hogy milyen az űrrepülés, de az élő egyenesben a puding próbálja, ha megeszik, ugye amikor ott van valaki ténylegesen az űrállomáson, akkor derül ki, hogy jól válogatták.
Hát igen, az egy versenyhelyzet, és ilyenkor kiderül, hogy abban hogyan viselkedik az ember. Egyébként ezek a pszichológiai tesztek becsaphatatlanok, tehát nem fordulhat elő, hogy valaki ki tudja játszani őket?
Minden teszt önmagában persze becsapható valamennyire, tehát mindig van egy 100%-os arány, amikor valamit ugye lehet trükközni, de pont ezért van többféle, és ismételten is. Tehát például a pszichológiai szűrésben már a válogatás során is volt külön az Európai Ügynökség részéről angol nyelven leválogatott pszichológiai kérdéssor, és volt a Semmelweis Egyetem szakemberei által magyar nyelven elvégzett szűréssor, hiszen gondoljuk végig, hogy nem ugyanúgy teljesít valaki egy pszichológiai teszten anyanyelven, mint egy tanult nyelven. És ez például Semmelweis szakemberei hozták be ezeket a szempontokat. Más olyan vizsgálatok is vannak, amik kifejezetten a magyar szakembereknek a javaslataira kerültek be, és már hozzáadtak a nemzetközi szinthez, tehát folyamatosan nem csak tanulunk a programban, szakemberek is, hanem hozzá is adunk ezekhez a nemzetközi tapasztalatokhoz, hiszen azért bár már nyilván nagyobb tapasztalatunk van, mint mikor Jurij Gagarin repült, de azért még messze nem tartott az emberiség, hogy ez egy annyira rutin dolog lenne. Mindenki tanul. Az Európai űrügynökségnél is több mint egy évtized, sőt, majdnem másfél évtized után indítottak egy újabb válogatást, 2020 körül az űrhajós válogatást, és bizony ők is küszködtek azzal, hogy egy csomó új szempontnak ők is először próbáltak megfelelni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas világban itt most Magyarország egy komoly tudásra tesz szert.
Én még arra emlékszem, amikor Farkas Bertalant és Magyari Bélát képezték ki Bajkonurban, vagy Csillagvárosban, hogy az a centrifugával mentek körbe-körbe, meg röpködtek ott a súlytalanságban, ezek a híres híradó felvételek, amelyek időről időre előkerülnek. Sokat változott a kiképzés 1978-79 óta, amikor ők elkezdték?
Bizonyos szempontból nem, bizonyos szempontból igen. Tehát azért vannak olyan alapdolgok, amiket meg kell próbálni. Hozzáteszem, hogy a Gripenekkel történt, már megtörtént tesztelés, amikor az utolsó 8 fiatalembert a Magyar Honvédség légiereje, és ezúton is szeretnék megköszönni a Magyar Honvédségnek mindezt a támogatást, amit már eddig is adott a programhoz, a kiképzésekben, a túlélő gyakorlatokban, a vízi, illetve szárazföldi mentési gyakorlatokban, illetve a Gripenekkel. Ez óriási hozzáadott érték a programhoz. De ott például ez a hirtelen többirányú nagy G-terhelés, több mint 7G, és külön Hunor manővert fejlesztett ki a légierő, erről nevezték el ezt a speciális manővert a gépekkel, és ezt a pilótáknak, ugye a katonáknak ki kellett bírni eleve, és még amellett ott ült mögöttük a jelölt. Ebben már most rengeteg új tapasztalatunk van. Tehát vannak olyan dolgok, amiket ugyanúgy végig kell csinálni, mint végig kell csinálni 50 éve. Azonban azért ma már nem olyan szigorúak az egyes előírások, hiszen az 50-es évektől kezdett ugye fejlődni az, hogy hát ugye 61-ben repül Gagarin, tehát hogy elkezdték a szakemberek kitalálni, hogy mi kellhet ahhoz, hogy egy embert feljuttassunk a világűrbe, és akkor még mindenki vadászpilótákban gondolkodott, és onnan gyűjtötték, toborozták az első űrhajósokat.
Most nem volt most a legjobb 8-16-ban vadászpilóta?
Volt pilóta, vadászpilóta nem, volt pilóta, de mivel nagyon sokrétű a szempontrendszer, és azért itt sok mindennek, már nem ennyire előírás ez, hogy például, de hozzáteszem, hogy mind a 4 kiképzés alatt álló jelöltünk most már rendelkezik egy pilóta képzéssel is, tehát az is a program része, hogy pilótává képeztük őket.
Mikor lesz az, amikor a 4-ből 2 lesz, tehát megint lesz egy szomorú esemény?
Ezt azért nem tudom most megmondani, mert pont azon dolgozunk, hogy ezt minél későbbre halasszuk. Még a tavalyi év végén úgy nézett ki, hogy most már januárban el kell dönteni. Most kaptunk még lehetőséget arra, hogy egy picit együtt tartsuk a 4 fiút, és még egy pár tesztet mind a 4 fiatal emberrel végig tudjunk csinálni, de én azt gondolom, hogy valamikor reálisan most már a tavasz közepe vége felé ennek el kell dőlnie, és már most vérzik a szíve, ami kérdezte, hogy szigorú tanár vagyok-e, én nem szeretek vizsgáztatni, én sokkal jobban szeretek előadást tartani a fiataloknak, mint vizsgáztatni őket, Nyilván egy ilyen döntés, az nagyon örülök, hogy a szakemberek feladata is senki másé, nekem sem lesz semmilyen beleszólásom, mert borzasztó nehéz lesz.
Nekem jó 20 évvel ezelőtt volt alkalmam kipróbálni egy olyan versenyt, ahol egyre kevesebben és kevesebben és kevesebben maradtunk, és a végén, amikor már ilyen 4-5-6 heten voltunk, akkor azért mindenki unalomig ismerte már a másikat, és bizony föllángolt köztünk a mondjuk finoman versenyszellem, de azért az is, hogy milyen jó lenne a másik orra esne véletlenül. Itt most mit lát-e között a 4 fiú között?
Itt egyébként, és itt újra a honvédségre szeretnék kitérni, hogy a kiképző katonáknak nagyon sokat köszönhetünk, mert talán nagyon fontos volt az ő szerepük is abban, és tőlük rajtuk is múlt, hogy igazi csapattá állt össze ez a 4 ember, és ezt túlzás nélkül mondhatom. Nyilván rivalizálnak, hiszen versenyhelyzetben vannak, de másfelől egy nagyon szolidáris, jó barátsággá állt össze ez az egész kapcsolatrendszer, és mostanra ők számítanak is egymásra, kisegítik egymást. Nyilván az orvos, kutatóorvos egy csomó élettani kérdésben sokkal ügyesebb vagy járatosabb, mint a villamosmérnök, de fordítva meg ez a műszaki kérdéseknél meg fordítva van, és segítik egymást. És ez azért fontos tulajdonság, mert amikor a magyar űrhajós fent lesz az űrállomáson, akkor az ott dolgozó űrhajós ő neki kooperálnia kell. Nem ő fogja meghatározni, hogy kik vannak ott, és neki együtt kell tudni működni. Tehát ez egy olyan képességet fejlesztett ki bennük, ami a csapatban dolgozáshoz alapvető. De azt hiszem, ezen túlmenően is ez egy életre szóló barátság közöttük.
Ha majd eljön az a pillanat, amikor meg lesz a legjobb kettő, a döntő. Ők ugye már nem itt fogják a felkészülést folytatni Magyarországon, hanem jól tudom, Houstonban
mennek majd. Így van.
Ott mi lesz a feladatuk, illetve ott már teljesen el kell, hogy engedje az ő kezüket, az ottani szakemberek fogják a munkát folytatni?
Ez is egy óriási lehetőség, hogy a magyar szakemberek is jelen lehetnek és bekapcsolódhatnak. Nyilván elsősorban ők is tanulni fognak, hiszen egy óriási professzionális gépezet veszi át onnantól kezdve, tehát azért az amerikai űrkutatás és űrhajós kiképzés az egy óriási gépezet, de viszont a magyar szakemberek is ott tudnak lenni. Annyira így van ez, hogy már most a Semmelweis Egyetem egyik kiváló szakembere részt vesz az Európai űrügynökségnek az úgynevezett űrorvosi kiképzésű programjában, amivel a Semmelweis Egyetem ezáltal egy óriási tudást tud elnyerni, vagy be tud lépni ebbe a világba. Magyarországnak eddig ilyen kiképzett szakembere még nem volt, tehát ez a program nyitotta meg a lehetőséget már most számos szakember előtt, hogy aktivizálhassa magát és beléphessen ebbe a világba. Ott is ott lesznek a szakembereink, de az amerikaiak fogják vinni nyilván a terheket inkább a vállukon.
Ugye azt szokták mondani, hogy minden versenyben a harmadiknak meg az elsőnek jó lenni, a harmadik mégiscsak odaér az érmes helyre, az első meg ugye megnyeri. Nekem volt alkalmam nemrégiben beszélgetni azzal a tábornok úrral, a nyugdíjas tábornok úrral, aki 80-ban a harmadik helyezett lett, tehát a Magyari Igen. Béla és a Farkas Bertalan után. És ő egy nagyon elégedett, boldog ember volt. Viszont Magyari Béla, ahogy én ismertem, ő nem volt egy elégedett, boldog ember. Mit tudnak majd tenni azért, hogy a második helyezett azt érezze, hogy ő azért ennek az országnak igenis hőse a második helyével együtt?
Eltökélt célunk az, hogy mind a 4 ember, mivel óriási tudásuk van már most a program alatt is, mert nagyon sokat szereztek a plusz tudást, része maradjon a magyar űrprogramnak. Szükségünk van rájuk, mert nem rendelkezünk olyan sok szakemberrel, hogy bárkiről lemondjunk, és nagyon fontos az, hogy mindegyikőjüknek van és lesz feladata, tehát ha akik a Földön maradnak, azoknak a repülőtársukat kell majd támogatniuk szakmailag is a Földről. Ezen kívül hatalmas feladatok várnak rájuk, itt azért a fiataloknak az oktatásában mindegyik őknek lesz szerepe, de arról se feledkezzünk meg, hogy én azt komolyan gondolom, hogyha Magyarország az emberes repülésben tapasztalatra tesz szert, akkor ezeknek az embereknek komoly feladataik lehetnek még a jövőben is, akár azt sem zárnám ki, hogy egy következő küldetésben is, hiszen már egy nagyon nagy kiképzési részen ők túl vannak, be tudnak még akkor kapcsolódni más programokba is. Ezért is fontos, hogy az életkoruk alapján még sok évig tudnak aktívak lenni.
Ha jól olvastam, akkor vagy idei év végén, vagy jövő év elején sor kerülhet valójában erre az űrrepülésre. Az a magyar ember, aki fölmegy ezzel a csapattal, milyen feladatokat lát majd el ott az űrhajóban?
Egyrészt ott vannak a magyar szakemberek által összeállított kísérletek, amiket el kell végeznie. Másrészt azért borzasztóan elfoglaltam egy űrhajósot fönt, hiszen karban kell tartani az űrállomást, nagyon-nagyon sok feladat van ott műszakilag is, és ha úgy tetszik, életvitelszerűen is, igazából úgy lehetne fogalmazni, és Landry-ról, hogy takarítani is kell, de nagyon sok olyan feladat van, amit ott el kell végezni, és ebben mindenkire hárul valami, tehát senki sem tud csak utasként vagy kirándulóként ott lenni, aki ott fönt van a legénység, vagy a személyzet részeként, annak feladatai vannak, és hát arról nem beszélve, hogy ami az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek, a fiatalok felé szeretnénk olyan lehetőségeket szervezni, ahol kvázi órát tarthat majd föntről a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy kevés ennél motiválóbb dolog tud lenni a fiatalok számára. És amikor arról beszélünk, hogy a STEM szektort, a technológiai szektort vonzóvá kell tenni a fiataloknak, nekem az a tapasztalatom, hogy ez a terület, ez hihetetlenül vonzó a gyerekek. Tehát közel szeretnénk hozni hozzájuk az űrhajós által is ezt a területet.
Hát őszintén szóval 80-ban én hallgattam Farkas Bertalan meséjét az űrből, de most én nagyon szívesen hallgatném majd évvégén, bár már felnőtt vagyok sajnos, azt az előadást is, amit onnan a magyar űrhajós fog tartani. Gondolom ez hozzáférhető lesz majd.
Abszolút, sőt élő adásban szeretnénk összekapcsolni az összes iskolával. Tehát azt szeretnénk, hogy amikor erre mód nyílik, akkor élő adásban bekapcsolódjanak az összes iskolánk, akit ez érdekel az űrhajósnak az előadásába, vagy a tevékenységébe. Nyilván itt nagyon sok mindent kell majd egyeztetni, ezek folyamatban vannak, hiszen azért itt alapvetően a lánc végén a NASA az, aki eldönti, hogy mikor mennyi kapacitás van arra, hogy ezeket a kommunikációs csatornákat mi használhassuk, de egyelőre úgy néz ki, hogy ez kifejezetten nekik is a céljuk, tehát azt tudom mondani, hogy az amerikai partner is azt mondta, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyük ezt a területet.
Egy nagyon különlegeset fogok kérdezni. Hatházi László népszerű humorista nem reklamált önöknek, hogy tönkreteszik a műsorát?
Nem, de néha én is látom, és örülök neki egyébként, amikor a stand-up komédiában téma ez a terület, mert azt tudom mondani, amit Gábor Zsazsa, hogy nincs rossz sajtó, csak sajtó. Tehát bárki, aki erről beszél, az ezáltal is egyébként
ugye ő azt szokta mindig mondani, minden műsorát így vezeti fel, hogy ott volt az összes magyar űrhajós, vagyis Farkas Bertalan, hát ezt a poént már nem mondhatja jövő
hát
ilyenkor.
Nagyon remélem, hogy most már ezt még most mondhatja, de majd remélem, hogy eljön a pillanat, amikor majd ezt már nem mondhatja, de mondom, én örülök neki, amikor akár vicces módon, vagy kedvesen viccelődve a humoristáink erről beszélnek, mert az is azt jelenti, hogy egyébként ezt beviszik a köztudatba. Azt viszont nagyon szeretnénk kérni is, és ezt azért azt hiszem, hogy be is tartják a sajtómunkatársai is, hogy pont azért, mert ezek nagyon kiváló emberek, ezért nyilván a humornak egy kedves formáját használják, de azt hiszem, hogy ezt eddig mindenki.
Egyébként a sajtónak a hozzáállás, én azt figyeltem, hogy én az elejétől nyomon követem így úgy ezt a folyamatot, hogy először volt a kétkedés, aztán volt a gúnyolódás, és mostanra valahogy a sajtó mellé állt ennek a történetnek. Ez minek köszönhető ön szerint?
Gondolom, hogy az újságíróink egyébként alapvetően maximálisan értik, és látják azt Magyarországon, és ezt tényleg, ha úgy tetszik, a politikától egy picit vigyük messzebb, hogy ezt általában is tudom mondani, hogy látják, hogy ez miért nagyon fontos. Magad a terület is, ez az egész tudományág, és ebben Magyarországnak a sikere, az közös sikerünk, és én ennek örülök, hogy ez így van. Persze mindig van egy-két kivétel, de hát nem azzal kell foglalkozni, hanem a fő többséggel és a Magyarországnak a sajtó termékeiben azt látom én is, hogy egyre pozitívabban ítélik meg ezt az egészet.
És akkor jön a kötelező bulvárkérdés, legalább jól megfizetik az űrhajósainkat?
Hát igazság szerint nyilván persze az is egy érdekes dolog volt, amikor ugye a programban nekik ugye fizetést kell kapni már ennek a négy embernek, hiszen ők már
profi.
Ezt csinálják nekik, ez a munkájuk, tehát fel kellett adják a civil életüket, és állandóan a programban vesznek részt. És hát ugye bértábla besorolásban nincs ilyen, hogy űrhajós, tehát valamit kellett mondani, hogy akkor őket hogy hova soroljuk. Egyébként a jelentkezésnél is volt egy ilyen pillanat, mert az ügyfélkapunk keresztül lehetett jelentkezni, tehát a forgalmi engedély, meg lakcímbejelentés, űrhajós, tehát volt egy ilyen fülecske, hogy GDPR-nak megfelelően ott lehetett jelentkezni. Tehát a fönt viszont átlagosan több tízezer, adott esetben akár 144 ezer dollárba is kerül idézőjelben egy óra űrhajós idő, de ezt úgy kell elképzelni, hogy annyiba kerül valakinek, hogy mondjuk a kísérlet életét fönt elvégezzék, de ez azt jelenti, hogy használja az űrállomást, tehát mindenkit a tudásával, az űrhajósok, akik végzik a munkáját, vagy a magukat a modulban lévő eszközöket használják. Tehát ez egy nagyon drága dolog, inkább úgy fogalmaznék, időt kapni a nemzetközi űrállomás fedélzetén ebben a laboratóriumban.
De nem kell éhezniük akkor az űrhajósoknak.
Nem, nem.
Na, hát ezt nagyon nagy örömmel hallom. Legutolsó kérdés, mert egy percünk van hátra. Ha a jövő ilyenkor ugyanitt ülünk ennél az asztalnál, ön mivel lesz elégedett?
Akkor, tehát 25 januárról így beszélünk, azzal, hogy már egyértelműen látjuk a programot, olyan értelemben, hogy vagy már visszaért az űrhajósunk, és rendben van, vagy pontosan tudjuk az kilövés, a felbocsátási időpontot, és mindent tisztán látunk magunk előtt. Most is tudjuk már az idő ablakot, de a pontos dátummal leszek elégedett.
Ferenc Olsány, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta. A kedves hallgatóknak és kedves nézőknek pedig megköszönöm figyelmüket, Hazafi Zsolt szerkesztő nevében is búcsúzik, Eldési Zoltán, viszontlátásra.